Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelynek mai vendége háromlaki életet él. Budapest, Bukarest, valamint egy kis falu, Havattő hármasában éli mindennapjait, amelyeknek szerves része a fényképezés és maga a fotográfia. Köszöntöm mai vendégemet, Kerekes Emőke, fotográfust. Szia Emőke, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Most éppen honnan érkeztél ide a stúdióba?
Ebből a kisfaluból, Havattőről, ami nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben itt jöttem a Váci úton, hogy egy pár órával ezelőtt még egy faluból indultam el, és már itt vagyok egy óriási nagy városban, ahol így körülbelül az első két nap azzal telik el, hogy nem hallok jól, mert hogy az idegrendszer annyira el van szokva ettől az állandó autó hangzavartól, és hogy gyakorlatilag 40 perc a falutól a reptérig elérni, Marosvásárhelynek a repülőteréig, és 40 perc a repülőút ide, majd Budapestre. De igazából ez egy időutazás, mert hogy a két ország között egy-egy óra eltérés van, tehát 10 óra 50-kor indult a repülő, és 10 óra 50-kor érkeztem meg. Tehát ez már önmagában elindít egy csomó olyan kérdést, hogy is van ez, meg elgondolkodsz, amíg repülsz ebben a 40 percben, hogy van idő, vagy nincs, vagy hogy van a tér és az idő kapcsolata, mint ahogy a fényképezésben is ez előjön.
Pontosan. Hogyan is van ez a te három lakiságot? Ugye említettük Budapestet, Bukarestet és Havattőt.
Igen. Hát ennek egy kicsit hosszabb a története, nyilván, ha már három helyről van szó, akkor nem lehet egyszerű. Tehát én Erdélyben születtem, és a 89-es romániai forradalom után a szüleim, mint oly sokan, úgy gondolták, hogy az anya hazába kell jönnünk, és emigráltak Magyarországra, ott hagyva mindent. Tehát én 12 éves koromtól itt nőttem föl Budapesten, egészen 35 éves koromig. Ez alatt az idő alatt annyi kapcsolatom volt Erdéllyel, hogy a nagymamám ebbe a kis faluba, Havattőre, Maros megyébe a nyári vakációkat itt töltöttem, és Székelykeresztúr volt az a város, ahol előtte éltünk Romániában, és gyakorlatilag nekem mindig az volt az álmom, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor legyen egy kis házam Erdélybe, de hogy így nem gondoltam volna, hogy én mondjuk 30-as éveimben én ott fogok kikötni.
Hamar lettél nyugdíjas.
Igen, így
fiatal
van.
Vagy.
Ha sikerült ezt jól hamar így elintéznem, úgyhogy...
Mi köt téged Bukaresthez, mi köt Budapesthez, és mi köt ehhoz a kis településhez, ahonnan most érkeztél?
Igen, tehát a főbázis, az életünk 80%-a az falun történik, Havattőn. Budapesthez a közöm az leginkább, hogy itt szocializálódtam, itt nőttem föl. Bukarest pedig úgy jött az életünkbe, hogy már a férjem által, aki operatőr, és ő ott híradós Bukarestben, és ezáltal ő ott tud dolgozni, és akkor én gyakorlatilag ingázok a falu és Bukarest között. Pont a krisztusi kor előtt egy ilyen lelki, egzisztenciális válságba kerültem, itt Budapesten, tehát addig már 5 évet tanítottam különböző fotográfiai iskolákban, például az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumnál, ott voltam 5 évet, állandó fotó, gyakorlat és elmélettanár. Nagyon-nagyon szerettem, csak az történt, mint ami ilyenkor szokott történni, hogy én megfogadtam magamnak, hogyha már azt érzem, hogy bort iszom és vizet prédikálok, akkor abba hagyom, vagy szünetet tartok. Tehát elfáradtam, mert az alkotásra nem maradt időm, nem maradt egyszerűen munícióm, hogy azt, amit átadok a hallgatóknak, azt én valóban megéljem minden nap és csináljam.
Mi hívja vissza az embert a nagymamája házába, vidéki, 600 lelket számláló településen?
Igen, hát azt hiszem, hogy ezeknek a dolgoknak nyilván már megvoltak az előzményei és gyökerei. Valami olyan hiányok, olyan kérdések, vagy olyan válaszkeresések, amik eleve eljutottak odáig, hogy eleve ki akartam lépni egy évre mondjuk a saját életemből, ami nem a saját életemből csak azt gondoltam, hanem inkább a saját életemet szerettem volna megtalálni.
leköltözik oda az ember, vagy beköltözik oda vidékre, ugye a nagyvárosok után. Hát ez egy művésznek nagyon inspiráló lehet. Igen. Hogy éltétek meg? Hogy élted meg?
Hát ez, mondjuk ez nagyon fontos, hogy a alkotó emberként kerültem oda, mert engem ez inspirált, tehát hívott. Más a mentalitás. Például az első dolog, amivel meg kellett küzdenem, hogy oké, hogy ott vannak a gyökereim, ott van az egész, tehát hogy az egész története a családunknak, azért, ha Budapesten szocializálódsz, tehát a kerekeim, az agykerekeim, a felfogásom, a beszédmodorom, a gondolkodásom teljesen budapesti ként működött, és azért mondom Budapestet, és nem Magyarországot. Én sehol nem éltem Magyarországon belül, csak Budapesten. Itt ugye nem voltak rokonaim vidéken, tehát olyan voltam, mint egy echte budapesti gyerek.
Ki sem mozdultál a nagyvárosba.
Igen.
És tudod, most itt, hogyha kinézek az ablakon, itt mellettünk egy 2x3 sávos autóút szeli át a várost, plusz a leállósávok, egymást érik a parkolóautók. És ha most belegondolok, egy 600 lelkes kis faluba, már a vizuális élmény is. Ugye érdekes, mert te a zajjal kezdted, hogy milyen nagy a zaj itt, hogy mennyire bántó, de vizuális élményben is egy sokkal letisztultabb képet kap az ember vidéken.
Hát abszolút, például van horizontja a szemnek. Tehát én, amikor sokáig, hónapokig nem jutottam ki Budapestről, mint a legtöbbünk, mert dolgozunk. Hát én, amikor minden nyáron hazakerültem, ugye ez az előzmény ennek a falusi létnek, hogy a nyári vakációk, amik rengeteg olyan feltöltődést adtak, ami tehát, hogy így a kis csírák, azt hiszem, így visszafejtve ott voltak. Tehát a lényeg az, hogy egyszerűen a szem, hogyha csak az épületeket látja, tehát most itt látunk pár száz méterre óriási nagy, több emeletes épületeket, beleütközik a szem folyton valamibe. Egy darab fa nincs, és amikor meg kilépünk a természetbe, és hát itt ez a falu csodálatos helyen van, tehát itt én minden nap, ha kinézek az ablakomon, csak fákat és dombokat látok, és van távlata a tekintetemnek, és azáltal, hogy van távlata a tekintetemnek, a gondolataimnak is van távlata. És ez nagyon fontos, mert így, hogyha bármi gond vagy kétségbeejtő nehézség adódik az életben, nem szorulsz be. Egy városban beszorul a gondolatod is, hogyha nem vagy elég erős, vagy felkészült, vagy nem olyan az immunrendszered, akár szó szerint, vagy akár átvitt értelemben, akkor beszűkülsz, mert nincs távlata tekintetnek, nincs távlata a gondolatnak, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekem. Tehát én például ezt már megtanultam, de nem tudom elképzelni, hogy visszajöjjek. Tehát, hogy nekem nem egy bezártság egy ilyen kis közösségben lenni, nem is vagyok elzárva, mert 2x40 perc alatt itt vagyok. Azért ez elég abszurd. Az a kérdésem magamnak, hogy hogyan tudtam élni enélkül. És tudom, hogy hogyan, nagyon sok betegséggel küzdve, pszichoszomatikus szorongással, és meggyógyított a kert. Az esővel, a földdel, a széllel újra kapcsolatba kerülsz, ezáltal egy csomó hagyománnyal, tanítással, családi kötelékkel, meg az, hogy rájössz, hogy a természet annyira bőkezű, és annyira elfelejtett városon, és annyira kétségbe tudsz esni, hogy azt hiszed, hogyha két paradicsom palánta kidől a balkonládádba, akkor vége a világnak, mert már nálam volt, már annyira szorongtam. Tehát én itt paprikákat termesztettem, és ecsettel poroztam, mert hogy rájöttem, hogy hűha, ebből nem lesz paprika, mert hát a szobába hogy fog bejönni. Tehát, hogy ilyen evidens dolgok, tudod?
Igen, de tudod, az is evidens, hogy kétségbe esel, mert az a kettő palántád van.
Igen.
De azért, amikor a háztáiban termesztheted, és akkor ott nem biztos, hogy ekkora veszteségként éled meg, de valóban így van, hogy nem tudunk örülni az esőnek, pedig mennyire az életünk Igen. része, és mennyire fontos.
Vidékről visszaugorva nagyváros zajába, említetted a városi hangokat, a vizuális térnek a zaját, de ha a fényképekre gondolok, akkor e tekintetben is óriási zaj vesz körbe bennünket. Bárhova nézünk, a hírek, a televízió, az online felületek, az utcai reklámfelületek, a mobiltelefonunkon is mi magunk folyamatosan gyártjuk a fotókat, feladatokat végtelen mennyiségű tárhelyre, és sokszor gondolkodás nélkül.
Igen. Van, hogy gondolkodás nélkül is van, hogy gondolkodva is, igen, abszolút. Érdekes dolog, mert például annak idején, úgy igazán a 80-as évektől kezd el nagyon-nagyon elterjedni a privát fotó, amikor megengedhetik az emberek maguknak Kelet-Európában is, hogy saját kis kompakt fényképezőgépeik legyenek, akkor még filmes fényképezőgépről van szó, és megörökíthetik a családjaikban a legfontosabb eseményeket. És már nem fontos, hogy fényképészhez járjanak el. Viszont ezek az eszközök, meg ezek az esztétikák, akkor még nagyon furcsa volt, levágták a fejeket, akár nyakból, teljesen ferdén komponálni, mindenféle úgymond baja volt ezeknek a képeknek. Viszont ezek a úgynevezett hibák, amiket hibáknak neveznénk, frissítette föl az akkor éppen döglődő, hogy így mondjam, fotóművészetet, a kortárs fotográfia nyelvét. És például nagyon érdekes, hogy ez teljesen beépült, ez a fajta úgymond amatőr esztétika, ez a privát fotó esztétika annak idején, és most meg itt van a mobiltelefon, ugyanúgy gyártjuk a privát fotókat, tehát a saját életünkből, viszont ezek az eszközök, meg a rengeteg tutoriál annyira ki vannak találva, és minden segít nekünk, mindenféle kompozíciós vonal, stb., hogy itt már nem vágunk bele a fejekbe, tehát úgymond annyira tökéletesek a képek, hogy most nem tud visszahatni a fotó a kiállításban, vagy galériás fotográfiában, hanem most pont, most van egy olyan trend, ezt a nagyon fiatal barátaimtól tudom, csak mindig elfelejtem azokat az oldalakat az Instagram mellett, ahol pont az a lényeg, hogy tökéletlen képeket készítsenek, mert hogy nem tudnak tökéletlen képeket készíteni a mobiltelefonokkal is. Emiatt van egy olyan szorongás, hát nem csak szorongás, hanem egy nagyon ilyen mű dolog, hogy minden tökéletes kell legyen, de közben megtapasztalják, hogy nem, és ez egy akkora konfliktus, belső feszültséget tud szülni, hogy erre is létrejönnek új applikációk és új felületek, social media felületek.
De érdekes, ezt még nem hallottam. Azt ugye látom én is, hogy a tökéletesség mindenhol és mindenkin ott van. A filterek mindenhol ott vannak, szinte egyenképeket látok sokszor. Pontosan ezek a filterek butítják le ilyen egyformává ezeket a képeket. Azon is gondolkodtam, hogy vajon beszélhetnénk-e sztárokról fotók nélkül? Lennének-e ma celebek vagy hírességek, hogyha nem lenne fotó? Amit úgy el kellene mondani, ahelyett beszél az a fotó, ami ilyen mesterséges.
Igen, nem nagyon lennének fotó nélkül. Tehát, sőt, nem léteznének. Ők igazából csak a képek által léteznek.
Itt a 21. században emőke, hogyan állunk mi a vizuális kultúrához, hogyan érezzük benne magunkat, mert azért azok, amikről most beszéltünk, azok inkább negatív hatások. Én nem emlékszem arra, hogy nekem valaki valaha mesélte arról, hogy beszélgessünk egy fotóról, vagy egy művészi fotót nézzünk meg, vagy ugyanúgy, mint ahogy a verseket elemeztük, hogy hallottam volna inspirációt. Nyilván van egy képen, meg én azt mondom, hogy az a szép fotó, vagy művészi, ami nekem üzen valamit, vagy ami üzen annak, aki nézi a fotót, hogy hat-e rá. De nekem itt hiányom van.
Igen, abszolút egyetértek nekem is, és azt gondolom, hogy hát én nagyon bevezetném a tanrendben, ugyanúgy, ahogy mondod, a vers elemzés, a képelemzés. Tudod, az az érdekes, hogy Moholy Nagy László, aki világhírű fotográfus és művész, magyar származású, és még annak idején a 20. század elején került először a Bauhausban, aztán később Amerikában, és megkerülhetetlen a vizuális látás terén, azt mondta körülbelül 100 éve, hogy a jövő emberénél nem az lesz az analfabéta, aki nem tud írni, olvasni, hanem aki nem tud képeket olvasni. És íme megérkeztünk ebbe a világban rá 100 évre, ugyanis hát nagyon kevesen tudunk képet olvasni, pont azért, mert nem tanítják. A másik meg, hogy minden képekkel van kommunikálva, és nagyon rossz minőségű képekkel. Tehát a régi képes újságokban ott lehetett látni az, amiről már az előbb szó volt, hibás képeket, például szemcsés képeket, bemosódott képeket. Sose felejtem el, a tanulmányaim alatt láttam egy Life magazint, a nagyon-nagyon híres amerikai képes magazint, ami meghatározó volt például a sajtóképek olvasásában. A Muhammad Ali volt egy olyan kétoldalas nagy kép a közepén a magazinnak, tehát hogy egy teljes fekvőkép, amiben egy olyan pillanat van elkapva a meccsről, hogy teljesen el van mosódva a mozdulat, és óriási szemcsékkel fekete-fehér kép. Megengedtek egy ilyen vizualitást, tehát magyarul, és ez az 50-es években tudtak olvasni egy ilyen képet a nézők, hogy elmosódott szemcsés kép, tehát, hogy nem látszik effektíve az arc, nincs ott tűélesen, és nincs ott sem a környezet, tehát ez egy vizuális jel, amit láttak, és hát az, amit a kép tud, hogy átadja azt a lendületet, tehát nem attól fogom átélni az ütés erejét, mint néző, hogy tűélesen látom, és akkor pont az ezred másodperc, nem tudom, hanyadik másodpercében el van kapva, hogy repül a, nem tudom, a fogvédő ki a szájából, és pont így az arc is eltorzul, mert úgy van elkapva, hanem egy fekete-fehér már önmagában egy absztrakció kép, egy elmosódott kép, tehát sokkal jobban érzékelem azt a képi hatást, hogy mi a mozgás egy ilyen képben, mi az az erő, ami egy boxban, egy meccsbe benne van. Na most, ha ma letenném ezt a képet emberek elé, nagyon furcsán néznének, és ez egy sajtófotó, megengedhetetlen lenne.
És követelnénk a tökéletes, hibátlan fotót, pont azt, amiről előbb beszéltél.
Igen, a teljesen sematikus képet. Nézzük meg, hogy a napi sajtóban mit látunk, és főleg online-t olvasunk. Vagy politikusok kezet fognak, vagy belenéznek emberek, tehát ilyen teljesen semmit mondó. Tehát így nem is jegyezzük meg. Ilyen képekkel találkozunk nap, mint nap. És a másik az Instagramon, meg a tökéletesség. Hol van itt a transformáció? Hol van a valóságból való átemelés? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek műtárgy jellegű képek, fotográfiák a falon, alkotóktól. Rengeteg tehetséges alkotónk van Magyarországon is, és a másik az, hogy akár csináljunk mi a mobiltelefonunkkal olyan képeket, lássunk meg olyan dolgokat, amit kinyomtatunk, és bekeretezünk, és kitesszük. Nem kell mindig kész dolgokat. Nem kell az egy poszterben egy kész dolgot megvenni. Képesek vagyunk transformálni, mert ez az emberi. Hát erre születtünk.
Tudod, mi jutott most eszembe a transformáció kapcsán, hogy azt meg talán Chanel mondta, Coco Chanel, hogy minél rosszabbul mennek a dolgaink, annál jobban kell kinézni. És most én itt érzem a transformációt, hogy egyre jobban el akarjuk palástolni azt, hogy hú, rosszul vagyunk, nem jól érezzük a bőrünkben magunkat, feszengünk, szorongunk, majd jön a like, aztán ez egy picit jobbá teszi a napunkat arra a 2 másodpercre, vagy 3 másodpercre, vagy 2 napra. Én itt érzem ezt a nagyon nagy kontrasztot.
Igen. Viszont miután lecsuktuk a laptopot, vagy kikapcsoljuk a mobilt, mert tenni-venni kell otthon, akkor egyedül vagyunk. Nem mindegy, hogy mivel vagyunk körbevéve. Nem mindegy, hogy mivel töltődünk föl. Nem mindegy, hogy az a környezet, az a lakás, az az egész millió, amiben vagyunk, az milyen. És nem kell ide horribilis összegeket költeni, nem kell félni a műtárgy dolgoktól. Akkor, amikor egyedül vagyunk, bizony, jó ránézni egy szép tárgyra. Van, akinek ez egy szép váza, vagy egy szép tejáskészlet, vagy a nagymamájától örökölt derejevágó. De van, akinek mondjuk egy olyan fotó, amire ahányszor ránéz, egyszerűen meg kell álljon. Nem is biztos, hogy tud gondolkodni, de hat rá, és meg kell álljon. És ez a megállás, ez a kapcsolat, ez az, ami újra és újra fel tudja tölteni.
Emőke, most nekünk is egy picit meg kell állni, szünetre megyünk, de a rövid szünet után Kerekes Emőke fotográfussal várunk benneteket vissza a rádió mellé.